Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezen a csodálatos tavaszi délután foglalkozunk a növények ivaros szaporodásával, szexuális életével, és először csodáljuk meg a növény, a virágok pompáját. Itt láthatjuk a lilium fehér szirmait, amint figyelmünket a barázdált bibére és az azt körülvevő portokokra irányítják. A következő képen láthatjuk a sárga törcsérét a kána virágnak, amely képzeletünket titokzatos mélységek felé vezeti. A kerti iszalag kihívóan lila szirmai és kitárulkozása szintén fontos biológiai célt szolgál. Kérném a következő példát. Van Gogh négy napraforgója a levágott száron, az elszáradó virágok tulajdonképpen figyelmeztetnek a szenvedés és az elmúlás folyamatára, amely minden élőnek a sajátja, minden élőnek a sorsa. Ezek a kerti szamóca virágok azért már figyelmenket felhívják arra, hogy nagyon érdekes és izgalmas jelenségek játszódnak le. A következő kép pedig mutatja már a termést, a formálódó szamóca termését, szinte érezzük az ízek kavalkádját. Fontos dolog az, hogy ezekkel a pompás virágokkal ellentétben gazdasági növényeink virágai már nem olyan kirívóak, nem olyan attraktívak, ugyanakkor az életünket alapvetően meghatározzák. Ahhoz, hogy például a búza kalászkáinak a belső titkait lássuk, le kell fejteni a pejvalevelet, és akkor tárul szemünk elé az elágazó bibe, az azt körülvevő portokok, amelyből éppen szabadulnak ki a pollen szemek. Ezek mögött, az élettani folyamatok mögött nagyon fontos molekuláris események zajlanak le, és meg kell mondani azt, hogy lényegében a gazda ember majdnem egy évi munkájának az eredményessége függ attól, hogy milyen események zajlanak le ebben a búzaszemben a megtermékenyítés után. Vizsgálódásunkat kezdjük a búza életciklusának az áttekintésével. Látható, hogy ez egy körforgás, és hát önkényesen válasszuk a csírázás folyamatát, mint első lépést. Tehát amikor a gazda ember elveti a búzát a talajba, akkor ugye nedvességet vesz fel a mag, az eddig nyugalomban lévő sejtek megnyúlnak, osztódásnak indulnak, és elkezdődik először a gyökér, később pedig a hajtás kifejlődése. Miután a talajból kibújt az első sziklevél, megjelennek folyamatosan a levelek egymás után. Én itt erre az nagyon kicsi szervre szeretném a figyelmet felhívni, ez a búza hajtás merisztéma csúcsa, az a nagyon fontos szerv, ami az egész búza életciklusa során folyamatosan biztosítja az új sejteket a növény kialakulásához. A szárba szökkenő búzánál már ez a vegetatív hajtás merisztéma alapvető változásokon megy keresztül, ami aztán elvezet a kalászok megjelenéséhez, és a kalászok kialakulásának a forrása, az eredete az a kalász merisztéma, a virág merisztéma, és az egyet fejlődésben itt van egy nagyon fontos átprogramozódás, egy nagyon fontos váltás, amikor a vegetatív merisztémából ivaros merisztémák, virágkezdemények jelennek meg, és ha közelebbről is láthatnánk ezt a képet, akkor felismerhetnénk a kalászka kezdeményeket. A következő ábra már kinagyítva mutatja az irvalszerveket, és a bibére kerülő virágporral kezdődik meg a kettős megtermékenyítésnek a folyamata, amiről majd a későbbiekben szeretnék részletesebben is beszélni. Ezután megindul a mag fejlődése, itt látjuk a keresztmetszetét egy ilyen érésben levő búzaszemnek. Itt ez a parányi kis szervecske az embrió, és azt körülvelvő tápláló szövet az endospermium kialakulásának a kezdetén vagyunk. Aztán egy későbbi fázisban az egész növény viselkedése, élete arra koncentrálódik, hogy ebbe a kifejlődő magba szállítsa azokat a fontos, biológiailag értékes molekulákat, fehérjéket, lipideket, szénhidrátokat, amelyekre szüksége van az embriónak, de ugyanúgy szükségünk van nekünk is, amikor a termést betakarítjuk. Azt is szemléltetni szeretné ez az ábra, hogy a növények életciklusában van egy nyugalmi fázis, amikor a mag érése során vizet veszít. Ez a vízvesztés, ez egy nagyon veszélyes folyamat, gondoljunk az aszályra, és éppen ezért védekezési hormonok és védekezési fehérjék szükségesek ahhoz, hogy fenntartják azt a struktúráját a molekuláknak, amelyek akár hónapokig vagy évekig nyugalmi állapotban vannak, és amikor újra a nedves talajba kerül a búzaszem, akkor kezdődik a ciklus előről. Nagyon lényeges azt hangsúlyozni, és itt van egy alapvető különbség a növények és az állatok egyétfejlődési stratégiája között, hogy a növények esetében nincsenek elkülönült ivari őssejtek, tehát mint ahogy ezen az ábrán a zebrahal esetében látjuk, hogy a megtermékenyítés amikor folyamata vezet lényegében ahhoz, hogy kialakul az embrió, és már az embriogenezis igen korai kezdeti stádiumában azonosíthatók azok az úgynevezett ős csíra sejtek, amelyek végig a fejlődés során elkülönnek a testi sejtektől, és ezek a sejtek rendelkeznek egyedül a redukált kromoszoma osztódás képességével, a mejózis képességével, és végül ezek a sejtek vezetnek, aztán biztosítják az ivarsejtek kialakulását a kifejlett állatban. A növények esetében ez az elkülönülés nem mutatható ki, ott nincsenek ős csírasejtek, és nincsenek ivari csíra sejtvonalak, hanem az előbb bemutatott vegetatív merisztéma alakul át generatív merisztémává. A következő kérdés az, hogyha tényleg változó időt vesz igénybe az a periódus, amíg a növény eldönti azt, hogy most virágzás, itt a virágzás ideje, virágokat kell hozni, akkor ez egy nagyon fontos biológiai fejlődés, biológiai kérdés, hogy miként születik meg ez a döntés, milyen folyamatok vesznek ebben részt. Egyértelmű, hogy a növénynek van egy belső fejlődési programja, de ez a fejlődési program úgy valósul meg, hogy folyamatosan érzékeli a külső környezet hatásait, és a virágzás szempontjából alapvetően a nappaloknak és az éjszakáknak a hossza az az komponens, az a meghatározó tényező, az úgynevezett fotoperiódus, amelyik szabályozza a virágzási folyamat elindítását. A következő ábra azt mutatja, hogy lényegében két nagy csoportját különböztethetjük meg a növényeknek. Az egyik csoportba tartoznak az úgynevezett hosszú nappalos növények, mint itt az itt látható lútfű, vagy sokszor fogom ezt a szót használni, hogy arabidopszis, ez ugyanazt jelenti. Nevezetesen ez az ábra azt szemlélteti, hogy ha elegendő a napfényes órák száma, tehát mondjuk 18 óra, és 6 óra csak a sötét órák száma, akkor az arabidopszis vagy lútfű növény virágot hoz. Abban az esetben, ha kevés, nem elegendő a nappali órák száma, és túl sok a sötétség, akkor a virágzás nem indul el, és ilyen rozetta levelek jelennek meg a lúdfűnél. Tehát ez a hosszú nappalos szabályozás. A következő ábra azt mutatja, hogy vannak növények, amelyek rövid nappali megvilágítást kívánnak a virágzás megkezdéséhez, mint például itt a rizs esetében láthatjuk. Tehát ha túl sok a napos órák száma, akkor nem jelennek meg a bugák, nem kezd a rizs virágozni, hanem megfelelő sötét periódusra van szükség. Ez egy régi növényélettani, növénynemesítési megfigyelés. A kérdés az, hogy milyen molekulák vannak emögött a folyamat mögött. Kérném a következő ábrát, azonban mielőtt a virágzási géneknek a taglalásába belekezdenénk, engedjék meg, hogy egy kis kitérőt tegyek, és vizsgáljuk meg a növényi gének főbb strukturális és funkcionális elemeit, és vizsgáljuk meg azt, hogy milyen genetikai vagy genomikai stratégiák vannak arra, hogy ezeket a jelenségeket vizsgáljuk. A 80-as évek elejétől van mód, éppen a rekombináns DNS módszerek kifejlesztése következtében, hogy géneket tudunk izolálni, és a nagyszámú gén szekvencia vagy nukleotid sorrendjének az ismeretében föllávázolhatók ezek a strukturális elemek. Itt ez a piros szakasz jelzi a promóter régiót, amely azért felelős, hogy megmondja, szabályozza azt, hogy a gén milyen sejtekben, milyen szövetekben, mikor és milyen erősséggel működik. A kódoló régió az meghatározza és irányítja az úgynevezett hírvívő RNS-eknek a szintézisét, és ezek aztán a fehérje szintézis hátteréül szolgálnak, és a termináció egy végső jel. A genetika nagyon erőszeretettel használja a különböző mutánsokat a vizsgálatai során, amikor is a nukleotid sorrendbe bekövetkező változás eredményezett fenotípusos hatást. A rekombináns DNS módszerek és a géntechnológia, visszamehetnénk egy ábrán? Alapvetően két stratégiát tud használni a gének funkcionális vizsgálatára. Az egyik stratégia az, és mire ilyen példákat fogok mondani, ezt elmondanám, hogy egyszerűen kicseréljük ezt a DNS szakaszt, a promóter régiót, és egy olyan regulátor szekvenciát teszünk be, ami fölpörgeti, fölfokozza a gén működését, és ennek megfelelően a gén terméke nagyobb mennyiségben szintetizálódik. A másik gén sebészeti vagy transgenikus stratégia, amikor ezt a kódoló régiót kivágva egyszerűen megfordítjuk, és úgynevezett fordított irányba kapcsoljuk össze a promóterrel. Ennek az az eredménye, hogy úgynevezett antiszense RNS molekulák képződnek, amelyek aztán specifikusan degradálódnak. Tehát mind a gén elhallgattatás, mind a gén működésének a túlfelfokozása alapvető stratégiája ma a molekuláris biológiai kutatásnak növények esetében. Kérném a következő ábrát, akkor nézzük meg a virágzási géneknek a viselkedését. Éppen a mutánsoknak a vizsgálata vezetett a konstans nevű mestergénnek a felfedezéséhez, és itt láthatjuk azt, hogy ez a gén a nap folyamán napszaktól függő aktivitást mutat. Ha nincs megfelelő számú fényes óraszám a virág számára, akkor nem képződik elég konstans gén termék, ennek megfelelően a virágzási gén is csendbe marad, nem kapcsol be, és a növény nem kezd el virágozni. Ahhoz, hogy a konstans gén bekapcsolja a virágzási gént, ahhoz hosszú megvilágításra van szükség a lútfű esetében. A következő ábra azt mutatja, hogy valóban ez a konstans gén, ez egy nagyon fontos virágzás szabályzó gén. Itt is a transgenikus technológiát követjük, tehát azt történik, hogy túltermeljük a konstans fehérjét, akkor egyrészt azt tapasztalható, hogy hosszú nappal esetén a kontroll növény még messze van a virágzástól, míg a transgenikus növény már virágzik, és ami még érdekesebb, hogy rövid nappal körülményei között ezek a transgenikus konstans fehérjét túltermelő növények virágoznak. Itt ülő növénynemesítő kollégáink tudják azt, hogy milyen fontos gyakorlati jelentősége van a virágzási idő befolyásolásának. Állandóan nemesítenek korai, vagy pedig akár késői fajtákat, és éppen ezeknek a géneknek az ismerete ad új eszközt ehhez a növénynemesítő munkához. Ha a növény virágzási folyamatai fény által szabályozottak, akkor a kérdés, hogy hogy érzékeli a növény a fényt. Erre speciális fehérjék szolgálnak, amelyeket fitokrómoknak nevezünk, és a fitokróm fehérjék különböző formája található meg a növényekben, attól függően, hogy a vörös vagy a távoli vörös fényt nyeli el az adott fehérje szerkezet. A vörös fény hatására kialakuló forma az fiziológiailag nem hatásos, míg a távoli vörös fény hatására kialakuló fitokróm jelenlétében megindul a csírázás és a csíranövények virágzása. A következő kép szintén egy gyakorlatilag is nagyon fontos jelenséget hoz a felszínre. Nevezetesen, hogyha keresünk fitokróm funkcióval nem rendelkező rizsnövényeket, úgynevezett rizsmutánsokat, akkor meglepő módon találhatunk olyant, amelyik hosszú nappali megvilágítás esetén is bugát hoz és virágoz, szemben a vad típusú növényel, amelynek csak levelei vannak. Emlékszünk rá, hogy a rizs az egy rövid nappalos növény, tehát azt várnánk tőle, hogy hosszú napon, mint ahogy a vad típus nem virágzik, éppen ezért ez a virágzás egy különleges reakció, amit mennyiségi adatok a következő ábrán mutatnak. Itt láthatjuk a virágzáshoz szükséges napok számát a rizs esetében. Nagyon szépen látszik, hogy minél inkább nő a fényes napos órák száma, annál több napra van szükség a virágzáshoz. Ez ugye a normál rizs növény. Ezzel szemben a mutáns az korábban virágzik, és fotoperiódustól független, érzéketlen viselkedést mutat. Ennek a gyakorlati jelentősége ott van, hogy kibővíti az adott fajtának, amit a növénynemesítő előállít, a földrajzi hasznosítási területét, és a bollagféle búzáknak is az egyik sikerét, egyrészt ennek a fotoperiózuk érzéketlenségnek köszönheti. Kérném a következő ábrát. Természetesen nem csak a fény, hanem a hőmérséklet is egy nagyon fontos virágzás szabályzó folyamat, külső környezeti tényező, és vannak olyan növények, mint például a lútfű vagy a búza, amelynek szüksége van egy bizonyos idejű, alacsony hőmérsékletű kezeléshez ahhoz, hogy a virágzás elinduljon. És ezt az alacsony hőmérsékletű kezelést hívjuk vernalizációnak, és láthatjuk azt, hogy ha a vernalizáció génben hiba történik, akkor hiába kezeljük a a lútfű növényeket alacsony hőmérséklettel, a virágzás nem indul meg. A vernalizáció problémája elvisz minket egy nagyon izgalmas új biológiai problémához, ez pedig az epigenetikus folyamatoknak a szerepe és a kromatin szerkezetének a szerepe a növények egyektfejlődésének a szabályozásában. Ezt a témát azért szeretném egy kicsit bevezetni, nevezetesen ne úgy képzeljük el a DNS molekulákat, hogy azok szabadon úszkálnak a sejtmagban, hanem a DNS molekula egy nagyon meghatározott struktúrát képez különböző fehérjékkel, ezek közül is a legfontosabbak a hiszton fehérjék, és egy úgynevezett nukleoszoma struktúra alakul ki, tehát itt látjuk a DNS fonalat, és azt struktúráló hiszton komplexet jelölik ezek a karikák. Ennek az ábrának az üzenete az, hogy a kromatin alapvetően két szerkezeti formában található, az egyik egy úgynevezett nyitott vagy lavaza kromatin szerkezet, ez szükséges ahhoz, hogy a gének aktív állapotba kerüljenek, és lehet egy zárt kromatin szerkezet, amikor a gének elhallgatott állapotban vannak. Különböző kémiai módosítások, akár a DNS-en, akár a hisztonokon tudják ezt a kromatin átstruktúrálódást befolyásolni, de amire én itt most a figyelmet felszeretném hívni, hogy kiderült, hogy a vernalizációs mutáns gén megszekvenálása és a vizsgálata során, hogy ez a fehérje egy nagyon érdekes szabályzó fehérje csoportba, amit polikom csoportnak hívunk, ezek közé a fehérjék közé tartozik, és az a funkcionális szerepe, hogy a kromatint zárt formában tartsa. A következő ábra egy még fantasztikusabb esetet, mutánst mutat be, ami még inkább segít minket megérteni a növények fejlődési stratégiáján, hogyha vizsgáljuk. Nevezetesen lehetett olyan mutánsokat, tehát olyan genetikai hibát hordozó lútfű növényeket találni, amelyek 15 napos csíranövény korukban is már virágot hoznak. Tehát ezek a mutánsok teljesen kihagyják a vegetatív növekedés szakaszát, és egyszerűen azt gondolják, hogy kicsiráztunk, és azonnal virágozni kell. Képzeljünk el egy ilyen búzát. Tehát lényegében, amikor ezt úgy nevezik, hogy virágzó embrió mutánsok, kérném a következő ábrát, amikor ezt a gént is megklónozták, megszekvenálták, akkor erről is kiderült az, hogy az előbb említett polikom fehérje csoporthoz tartozik, ez az embryo flowering mutáció, amelyik szintén azért felelős, hogy egy zárt kromatin szerkezetet tartson fenn, egészen addig, amíg a virágzásra szükség van. A következő ábra az most már elvisz minket ahhoz, hogy tételezzük fel, hogy a növények eldöntötték, hogy virágozni akarnak, akkor a következő kérdés az, hogy milyen egyedfejlődés szabályzó gének, programok felelősek azért, hogy a botanikus kollégáink mindig megtanítják velünk azt, hogy a fajokat aszerint kell csoportosítani, hogy hány csészelevelük van, szilomlevelük, hány porzó, és a termő hol helyezkedik el, és a magkezdemények. Tehát láthatjuk, hogy ez egy körkörös rendszerben elhelyezkedő, nagyon precíz struktúra. Mit tud mondani a molekuláris biológia ennek a nagyon komplex szerkezetnek a kialakításáról? Kérném a következő képet. Azt ugye el tudjuk fogadni, hogy a virágnak a létrehozása az valószínű nagyon sok génnek a közreműködését igényli, és Igazán akkor kaphatunk használható információt, ha a gén működésről minél átfogóbb, minél komplexebb információt kapunk, és éppen a funkcionális genomika és a DNS chip technológia teszi lehetővé azt, hogy akár 1000 génről is egyszerre meg lehessen mondani, hogy virágspecifikus, vagy gyökér, vagy levélspecifikus. Itt látható egy ilyen DNS chip készítő robot, amely egy mikroszkópi tárgylemezre akár 20 000 DNS mintát tud felvinni, és a következő képen pedig látjuk azt, hogy mire használható ez a DNS chip. Nevezetesen, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek a levél és melyek a virágspecifikus gének, akkor itt szintén RNS-t kell izolálni ezekből a szervekből, és erről átírunk egy úgynevezett kópia DNS, de úgy, hogy különböző fluoreszens festékek vannak jelen az átírás során. Majd ezt a kétféle molekula populációt összekeverve hibridizáljuk a tárgylemezre fölvitt génekhez, és az eredmény az itt látható, a fluoreszenciát egy lézerolvasó leolvassa, és a computer program pedig segít azonosítani zölden fluoreszkáló géneket, mint itt látható, nyilván ez egy levélspecifikus gén, itt látunk egy pirosan fluoreszkáló gén, ez nyilván virágspecifikus, és azok a gének, amelyek sárga fluoreszenciát mutatnak, azok mind a virágban, mind a levélben megtalálhatók, és kifejeződnek. Ez a technológia egyébként nagyon széleskörűen alkalmazható a növényfejlődés biológiai kutatásban. Kérném a következő ábrát. Nyilván a sok 1000 vagy sok 100 virágzásban szerepet játszó gén között azért meg kell találni azokat, amelyek ezek biztosítják ezeknek a virágszerveknek a precíz kialakulását. Itt szintén a mutációk vizsgálata vezetett eredményre, és több olyan virágmutánst lehetett azonosítani, amelyekben ez a homeotikus transformáció, tehát a szervek átalakulása egyik szervből a másik szervbe, ez végbe ment. Ezeknek a mestergéneknek, vagy homeotikus géneknek a vizsgálata ad útmutatást, támpontot arra, hogy úgy képzeljük el a virág szerveinek a kialakulását, hogy lényegében három funkció azonosítható. Az A funkció az felelős a csészelevelek kialakulásáért, az A és a B funkció felelős a szilomlevelek kialakulásáért, a B és a C funkció a portókok kialakulásáért, és a C funkció pedig a termő kialakulásáért. Abban az esetben, hogyha a mutáció következtében például elveszik a B funkció, akkor egy ilyen virágstruktúrát kapunk, amelynek csak csészelevelei vannak és termői. A következő ábra egy másik mutánst mutat be, amelyikben a C funkció hiányzik, és ennek megfelelően csésze és szilomlevelekből épül fel a virág. A következő ábra pedig még bizarabb struktúrát eredményez, ebben az A funkció hiányzik, és ez a virág tele van termővel és porzóval, és nem találunk csészeleveleket és szilomleveleket. A következő ábra már azt mutatja, hogy ezek a mutánsok a valóságban hogy néznek ki. Itt láthatjuk a kontrollvirágot, itt láthatjuk a homeotikus mutációnak két esetét, itt a sok termőt, itt pedig egy olyan virág, amelyik tulajdonképpen csak levelekből áll. Miután ezeket a homeotikus géneket izolálni lehet, és kérném a következő képet visszaültetni a növényekbe, itt a virágnemesítők is egy teljesen új módszer birtokába jutnak. Itt a Gerbera esetében láthatjuk azt, hogyha egy ilyen homeotikus génnek akár a túlműködtetése, akár az elhallgattatása történik, akkor teljesen más színek és formák alakíthatók ki. Tehát itt a gén visszaépítése történt a gerbela transgenikus növényekben. A következő ábra elvisz minket a megtermékenyítés folyamatához. Én itt szeretném a tankönyvi adatokat egy kicsit átugorva csak azt hangsúlyozni, hogy a növényekre a kettős megtermékenyítés jellemző, tehát egyrészt megtörténik a petesejt és a spermasejt magnak a fúziója, ebből származik, jön létre a zigóta, amelyik diploid, tehát kettős kromoszoma szerelvényen rendelkezik, míg a központi sejt fúzionált magjainak a megtermékenyítésével létrejön a három kromoszoma készlettel rendelkező endospermium tápláló szövet. A következő ábra talán azért érdekes, mert röviden összefoglalja az embriogenezisnek a menetét. Az egy kicsit elgondolkoztató és érdekes, hogy már egy 8 sejtes embrióban meghatározhatók, azonosíthatók a sejtek, amelyek később a növény szerveit alkotják. Például ez a két zölden festett sejt végül a sziklevél kialakulásához vezet, de így láthatjuk a hipokotil szövetek kialakulását eredményező sejteket, de ami a lényeg az, hogy a torpedó stádiumú embrióban már kialakul a későbbi növényre is jellemző fejlődési polaritás, és már a hajtás és a gyökér merisztéma is felismerhető. Nem minden növényünk esetében ilyen szabályos az embriogenezis során az osztódási mintázat. Itt láthatunk egy búza bibének a beporzását, kérném a következő ábrát. Itt láthatjuk egy fiatal búzaszem keresztmetszetében, hogy a néhány sejtosztódáson átesett zigóta így helyezkedik el, és itt találhatjuk a tápláló szövet kiindulását jelentő endospermium magokat, és a következő képet kérném, és természetesen a mag érése során folyamatosan töltődik fel a biológiailag értékes vegyületekkel a búzaszem. Itt már az embrió jobban kifejlett, és az endospermium sejtjeinek is már van sejtfala, és készek arra, hogy a keményítőt, a fehérjéket raktározzák. A következő ábra a keményítő felhalmozását mutatja egy búza endospermiumban, itt láthatjuk már a keményítő szemcsék lerakódását. Tehát a gazdaember munkája tulajdonképpen ezeknek a raktározódó fehérjéknek, keményítőknek, lipidek, zsírsavaknak a mienségétől, mennyiségétől függ. A következő ábrát kérném, ami egy nagyon érdekes kutatási lehetőség, de ugyanakkor gyakorlati haszna is lehet elsősorban a géntechnológia területén, nevezetesen az egész megtermékenyítést, amiről eddig beszéltem, ezt meg lehet csinálni in vitro, lombikban. Itt láthatjuk ezt a kísérletet, nevezetesen izolálni lehet ebben az esetben a kukorica petesejtjét, és itt pedig a sperma sejt, és elektródok közé helyezve ezt a két sejtet, elektromos impulzussal, elektrosokkal kiváltható a petesejt megtermékenyítése, a fúzió a két sejt típus között, és ennek a folyamánya aztán, hogy ezek a zigóták elkezdenek osztódni, a többszöri osztódás után kialakulnak az embrió struktúrák. Itt láthatunk egy kukorica embriót, minden itt, amiről mutatok, ez lombikba mesterséges táptalajon zajlik, következő az embrió differenciálódása, Itt láthatjuk már a koleoptil, a hajtás kezdemények megjelenését, a következő. Itt már láthatjuk a kis kukorica növényt, ez igazi lombi kukoricabébi, és itt láthatjuk már egy későbbi fejlődési stádium. Itt az igazi beérett kukorica növény, aminek az eredete igazán valóban a lombik eredet, és a végén láthatjuk, hogy ez megtermékenyítésre képes, és magot is hoz. A következő ábra az még inkább egy érdekes jelenséget mutat be, nevezetesen azt, hogy még az előbbi lombik bébi történeten túl még extrémebb, még vadabb az a lehetőség, hogy a növények esetében bármely növényi sejtben el lehet indítani az embriogenezis folyamatát, mindenféle megtermékenyítés, mindenféle szexuális beavatkozás nélkül. Itt a példaként a lucerna, kérném a következő sejtet mutatjuk be, mehet végig az egész ábrasor. És hogyha a lucerna leveléből egyedi sejteket izolálunk, és azt táptalajon különböző hormonok kezelésének tesszük ki, akkor ebben a sejtben osztódás indukálható, és a használt hormon mennyiségétől függően két fejlődési út figyelhető meg. Az egyik esetben egy differenciálatlan, organizátlan, úgynevezett kallusz szövet képződik, a másik esetben a sejtek kisebb méretűek, sűrű citoplazmájúak, és aszimmetrikusan osztódnak, és ezek elvezetnek a levéleredetű embriókhoz. Tehát a növények esetében egyrészt a differenciálódás soha sem tökéletes, mindig visszafordítható az egyedfejlődési program, éppen ezért egy levél sejtből is lehet embriót csinálni, és ezek az úgynevezett szomatikus vagy levéleredetű embriók a mesterséges mag előállításának a technológiáját alapozzák meg, mert ezeket az embriókat ki lehet szárítani, be lehet csomagolni és el lehet adni. Kérném a következő ábrát, ami még döbbenetes, mert azt mutatja, hogy egyetlen homeotikus gén beépítésével és túltermelésével, túlműködtetésével olyan transgenikus lútfű növényeket lehet létrehozni, amelynek a gyökér csúcs helyén embriók jelennek meg. Tehát ez egy nagyon izgalmas fejlődés biológiai probléma, ez az állati sejtekre, ez a nagymértékű fejlődési rugalmatlanság totipotencia sohasem jellemző. Kérném a következő ábrát. Keresni lehet olyan mutánsokat tudatosan, amelyek megtermékenyítés nélkül is magkezdeményezeket hoznak létre, és kérném a következő ábrát, és hogyha ezeket az úgynevezett megtermékenyítés nélküli endospermium mutánsokat vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy valóban kialakulhat az endospermium szövet. Ugyan ezekben a magkezdeményekben nincsenek embriók, mint a kontroll növények esetében, de az endospermium szövet megjelenik. És az érdekessége a történetnek a következő ábrán látszik, hogy amikor ezt a mutáns gént izolálták és megszekvenálták, akkor ez is az előbb már bemutatott kromatin szerkezetet meghatározó fehérjék családjába tartozik, tehát megerősíti újra egy másik példa azt, hogy a növény egyedfejlődésnek az egyes fázisai a kromatin szerkezet gátolt állapota folytán szabályozódnak, és akár mutáció, akár megfelelő fejlődési jelek hatására ez a kromatin szerkezet fellazul, akkor kezdhet el virágot hozni, akkor történik meg a vernalizáció, vagy akkor fejlődik ki megtermékenyítés nélkül is endospermium. kéne a következő ábrát. Végezetül azt szeretném hangsúlyozni, hogy ugyan nem valamilyen nagyon izgalmas esemény az, amit kívülről látunk mondjuk a búza vagy a kukorica virágban a megtermékenyítés és a magképzés folyamán, de mégis tudomásul kell venni azt, hogy ezek a folyamatok azok, amelyek az egész növénytermesztésnek az eredményességét befolyásolják, és nem mindegy az egészségünk szempontjából, hogy milyen anyagok, milyen molekulák, milyen biológiai értékű vegyületek halmozódnak fel ezekben az elfogyasztott növényi szervekben. Éppen ezért nagyon intenzív kutatás folyik annak érdekébe, hogy javítsuk a biológiai értékét az elfogyasztott élelmiszereknek, és talán az egyik legnagyobb sikertörténet, ami valószínű nem Európában, és nem a fejlődő világ, fejlett világ országaiban, de a fejlődő világ népei számára nagyon jelentős, az, hogy három gén beépítésével, a karotin szintézist irányító gének beépítésével létre lehetett hozni az úgynevezett aranyrizst, a golden rice-t, amelynek megnövekedett A-vitamin tartalma van, és ezért megvan a remény arra, hogyha ezt a fajtát, vagy ezt a genotípust termesztik és fogyasztják, akkor csökkenthető a gyermekkori vakságok esete, de ugyanilyen technológia, és erre most nincs időm, hogy ezt elmondjam, ugyanilyen géntechnológia, transgenikus technológia rendelkezésre áll például a tokoferol E-vitamin hatásának a javítására, vagy a C-vitamin tartalom növelésére a növényekben. Kérném az utolsó képet. Én azt hiszem, összefoglalásul csak azt szeretném remélni, hogy a bemutatott példák azt talán igazolják, hogy a növények egyetfejlődésének vannak olyan speciális esetei, amelyeknek a megismerése segít minket egy általános fejlődésbiológiai koncepció kialakításában, és nagyon izgalmas kutatási lehetőséget adnak számunkra. Ugyanakkor azért talán az is érzékelhető volt, hogy azok a fejlődéssel összefüggő fontos fázisváltozások, azok mind általában a növénynemesítő és a növénytermesztő cél tulajdonságai közé tartoznak, legyen ez a virágzási idő, lehet ez a mag feltöltődése, lehet ez a szárazságtűrés, és lehet ez a magnak a minősége is. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy a géntechnológia egyrészt teljesen forradalmasította, egy új szemléletet, egy új világot teremtett számunkra a növények fejlődését, élettanát célzó kutatásokban és a gyakorlati felhasználásban is. És ezzel köszönöm a figyelmüket.